Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 percen folytatódik a Millás reggeli műsora. A Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0630-6-980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ide lehet írni mindenféle észrevételt, óhajt, sóhajt, panasz. Tom Cruise Minority Report című filmje is ilyesmiről szólt már, hogy még be se következett a bűncselekmény, már is lecsapott a hatóság, ugye hallhattuk, hogy Kanadában van ilyen törekvés.
Hitvány más, ha csak az igen. Eredeti könyvnek, Philip K. Dick a szerző. Ha már könyvekről beszélgetünk itt a kanadai sztori kapcsán, akkor ajánlom figyelembe Neil Stephenson új könyvét, az összeomlás korát, amiben többek között ez a szik és kínai történet Kanadával együtt benne van.
Ugye Justin Biebert is többen követelik adásba, amellett, hát, hogy a rásért nagyon követeljék. Nagy köszönetet is besöpörhetsz, Endre. Úgyhogy ezek vannak. A közlekedésben egyelőre csehül állunk, mert a BKK honlapján nem látok fennakadást, illetve a hallgatók sem írnak semmit. Szerintem ilyen vakáció elejé közlekedési hangulat van a fővárosban, ezért aztán sugározzunk tartalmat.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Vannak közgazdaságtani alapszabályok, és a mezőgazdaságnak is vannak ilyen alapszabályai, például, hogy a legeltetési szezon a Szent Györgytől Szent Mihályig tart, meg hogy Péter Pálkor kezdődik az aratás. Hát ahogy elnézem a táblákat, Péter Pálkor már lehet, hogy be is fejeződik az aratás, de hogy ez hogy fordulhat elő, erről beszélgetünk Petőházi Tamással, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Hát mennek a kombájnok, már akik a Balaton felé közlekedtek a hétvégén, ott lehet látni az autópálya mellett is aratnak, és hát ugye nagyon fontos, hogy mi lesz a gabona ágazattal, hiszen amellett, hogy az ország kenyerét most takarítják be, ha minden igaz, már hallhattuk a GDP adatokban is, hogy cseppet sem mindegy, hogy a mezőgazdaság hogy teljesít, mert hogy az elmúlt évben például, ha a mezőgazdaságban nem jók az eredmények, akkor viszont elég komoly recesszióba süllyed az ország. Szóval mindezt egybevetve szeretnénk egy kicsit közelebb hozni a város lakókhoz is, hogy éppen mi folyik a gabonatáblákon. Hogy elindultak ilyen korán a kombájnok?
Igen, ez egy rendkívüli dolog, hogy ilyen korán elindultunk. Ugye június 6-án, 7-én kezdtek el aratni a kollégák a korai őszi árpákkal. Ugye, mint említetted te is, ugye Péter Pál napja szokott a búzaratásnak a megkezdése lenni. Ez ugye már a klímaváltozás következménye, hogy előrébb jöttek az aratási idők, ugye, hogy megváltozott gyakorlatilag, azt lehet mondani, hogy nincs tavasz, de nem akarok a meteorológusokkal sem vitatkozni, sem konkurálni velük, és ennek következtében nagyobb a hőösszeg, ami lejön az égből a növényekre, hamarabb beérnek, és ezért el tudtuk kezdeni az aratást. Ez annyira rendkívül, hogy én úgy emlékszem, hogy egyszer volt ilyen, hogy június 12-15 között indultunk, ugye itt meg 6-án, 7-én megindult már az aratás. Ugye ennek azért látszik, hogy hogyha nem lett volna eső múlt hét előtti héten, úgy 12-e, 13-a körül júniusban Magyarországon, akkor lehet, hogy már végeztünk is volna, de ugye volt egy pici eső, ami nagyon jót tett a kapásnövényeknek. És amit tudni kell erről az idei aratás, hogy kevesebb a vetés terület, minden növénye kevesebb, mint amit megszoktunk. Ugye ennek az a magyarázata, hogy az elmúlt év, ugye 2022-től 2023-ba azért elég rossz évek voltak a szántóföldi növénytermesztésnek, a 22 az asszály inputár emelkedés, 23-ban pedig a nagyon olcsó felvásárlási árak, de hogy ugye a kedves rádióhallgatós kis érezhessék, tehát így 2023-ban azt tudom mondani, hogy átlagosan 100.000 forint veszteség volt hektáronként a szántóföldi növénytermesztésen, úgyhogy ezt fel lehet szorozni az 5,3 millió hektárral, amin szántóföld növénytermesztés folytatunk Magyarországon. Ugye ezért csökkentek a vetésterületek egy picit. Az időjárás nem volt kegyes 23-24 telén, ennek következtében egy kevesebb terméseket igazolnak vissza a kollégák, viszont még nem tartunk olyan annyira előre, hogy én most itt statisztikai számokat is mondjak a hallgatóknak, de egyen meg tudok mindenkit nyugtatni, Magyarország kenyere megtermett, ezt le fogjuk aratni, és ugye ezt tudásunknak megfelelően a legjobb minőségbe fogjuk tárolni, hogy ugye következő ilyenig ki kell tartani a most learatott búzának.
Igen. Nagyon nagy kérdés az, hogy az időjárás az mennyire nehezítette meg a gazdálkodók dolgát, mert hát amikor azt szokták mondani, hogy amikor sok eső esik, akkor meg ilyen nagy hőingadozás van, az a termés minőségére azért eléggé kiszokott hatni. Megnöveli például a növényvédelmi költségeket, ha meg ugye a növényvédőszereket nem sikerül kiutatni a földekre, akkor meg ugye előjönnek mindenféle beteg, amik lerontják a betakarított gabona minőségét. Ebből a szempontból mennyire volt kihívásokkal teli esztendő?
Én azt gondolom, hogy a növényvédelmi, tehát itt ami gombabetegségre gondolunk, vagy gondolsz, szerkesztő úr, azok nem nagyon fognak jelentkezni ebbe az évjáratban. Ugye eddig is, amit learatásra került búzáknál, árpáknál nincsen probléma. Én azt gondolom, hogy mivel aratás közben úgy néz ki, hogy ezen a héten nem lesz eső, tehát aratás nem fog elázni, így be fogják tudni fejezni a kollégák eső előtt, és nem lesz probléma. Ez a szezon nem erről lesz híres, ez a szezon a következő dologról lesz híres. 2023 őszén még a pocokkal viaskodtunk, képletesen mondhatom ezt, utána decemberben jött egy özönvíz, januárban egy ilyen nagyon komoly fagyok voltak, és február pedig már olyan meleg volt 2024-ben, hogy egy generáció pocok fel tudott növekedni. Ilyen pocogradáció, mint 24 februárjában volt, ez az 1960-as évekből van egy ilyen év a feljegyzések szerint, tehát ugye nagyon ritka ez a dolog, és ez is egyértelmű, mert az időjárás következmény az, hogy nincsen hideg, csapadékos tél, folyamatosan hóborhítás és egyebek. Ennek következtében ezek a kis lágcsálók fel tudnak szaporodni. Ez körülbelül, hogy el tudjuk helyezni, ez 300-400 kilométerrel délre Magyarországtól volt régebben ilyen jelenség.
Az is furcsa, mert hogy ezek ilyen pici jószága, gondolja a városlakó ember, hogy a fenébe tud fejtörést okozni mondjuk egy gabonatermesztő gazdának, hogy néhány szál búzát behúz a kis odujába, és akkor ez miért okoz fejfájást. De aki látott már ilyen pocokinvázió sújtott a területet, az egészen meghökken, hogy a számosságuk miatt milyen irdatlan kieséseket tudnak okozni.
Igen, holdbéli tájat tudnak okozni Magyarországon, én is láttam ilyet 23 novemberében, nem kívánom senkinek, rémisztő, tehát szabályszerűen rémisztő a látvány, minden zöldet megesznek, viszont a szaporodó képességükre egy dolgot, hogy egy megszületett kis pocok 29 nap múlva már szaporodásra képes.
De az igen, hát akkor van invázió, és nehéz ellenük a védekezés, mert ugye vegyszeres védekezés van, de ott meg nagyon körültekintően kell bánni a vegyszerekkel, meg ilyen egyedi engedélyeket kell kérni mindig, mert hogy közben egy csomó állat fogyasztja ezeket a pockokat, és azokat meg kell védeni, a védett ragadozó madarakat, szóval igazából így komoly gondban vannak a gazdák a pocokkal szembeni harccal kapcsolatban.
Igen, mert a tápláléklánc ugye alsó rétegébe helyezkedik el a pocok, és ugye erre épül a többinek a táplálkozása. Hát próbáljuk ilyen úgymond lyukkezeléssel, hogy a, ugye a kis vackaikba pusztuljanak el, tehát nagyon sokféle dolog van, és próbálkozunk vele megoldódni. Ugye az lenne jó egyébként, hogyha november, december csapadékos, hideg idő lenne, és ugye ezek a kis állatok a tüdőgyulladás következtében, amit ugye a természetes folyamatként kapnak télen, abba pusztulnának el, de hát muszáj növényvédőszerrel beavatkozni, és hogy azért, hogy a rádióhallgatók is értsék, tehát nagyon könnyen 40-70%-os terméskiesést okozhatnak, tehát mit tudom én, egy 10 tonnással, amiből csinálhatnak 6-ot, meg 3-at is. Tehát nagyon-nagyon agresszív van, és nagyon nagy károkat tudnak okozni.
A aratáskor mindig két kérdést a szaksajtó feltesz az illetékeseknek, hogy ennek egyik részét már megbeszéltük, hogy mekkora lesz a termés mennyisége, és milyen lesz a minősége.
Ugye említettem, ugye, ha én vagyok az illetékes eltárs ebből a szempontból, köszönöm a megtisztelő megszólítást. Hát ugye gyakorlatilag az igazán a minőség, hogy 70-75-65% a malmi arány és mennyi a takarmány arány, ezt ugye az aratás végén tudjuk megállapítani. Én jó eredményekre számítok ebből a szempontból. Ugye alátámasztja azt, hogyha kevesebb a termés, akkor általában a minőség jobb. Ugye arról az előbbi kérdésben beszéltünk, hogy gombabetegségek nem voltak, nem nagyon van rá precedens. Én azt gondolom, hogy a magyar gabona megint úgy fog megteremni, mint ahogy szokott, hogy minden szeme emberi fogyasztásra alkalmas.
Mennyire letisztult a piac? Most árakat nyilván nem fogunk tudni mondani, meg nem is szabad, de ugye beszéltünk korábban más érdekképviseletekkel, például az ukrán gabona piac torzító hatásáról. Tehát ebből a szempontból a most arató gazdák mire számíthatnak? Bejön a befektetett munka gyümölcse, vagy főhet a fejük?
Én azt gondolom, hogy egy picit, ha emelkednének az árak, és a telephelyei árak ilyen 80.000 forintot elérnének, akkor egy kis jövedelmet tudnánk termelni. Most volt egy felfutás korábban, május elején, ugye biztos hallgatták a rádióhallgatók is, hogy 830.000 hektár búza fagyott el Oroszországba, ennek következtében megugrottak a világpiaci árak, de sajnos azóta egy kicsit mérséglődtek azok az árak, a magyar árak is. Ugye el kell mondani, hogy Magyarországon mindig a nemzetközi árak a meghatározók. Ugye hát minden második szem búza, ami megterem Magyarországon, azok exportpiacra kerülnek, tehát a belső felhasználásunk sokkal kevesebb, mint a termés, és ennek következtében a nemzetközi árakra is oda kell figyeljünk.
Jó, hát akkor köszönjük szépen a gyors piaci képet, és nagyon sok sikert még a hátra lévő munkához, mert aztán oké, a kalászosokat betakarítják a gazdák, de gondolom akkor előrébb kerül majd a napraforgó is, meg előrébb kerül a kukorica is, úgyhogy lesz a következő hetekben, hónapokban munka bőven.
Igen, köszönjük szépen, hát ezek az elsős idők, ami lehet a nyaralóknak nem tesznek jót, ez nekünk jó volt, a kapás növényeink szépen néznek ki, bízom benne, hogy az aratás jó ezen a héten. Ugye ilyenkor nem dicsekvésképp mondom, de azért két műszakot tolunk egy nap. Gyakorlatilag, amikor felszáll a harmat, és este 8-10-11 órakor, amikor leszáll a harmat, addig dolgozunk kint a földeken a gépekkel. Úgyhogy a közlekedőktől meg türelmet és megértést kérünk. Még egy-két hét van hátra.
Köszönjük szépen még egyszer az információt. Szép napot, szervusz, minden jót.
Szervusztok.
Petőházi Tamással, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk. Külön köszönjük, hogy felhívta a figyelmet, hogy ne tépjük a hajunkat, mikor kifordul egy kombájn, vagy egy ilyen terményszállító lassú jármű előnk az útra, mert hogy igazából nagyon-nagyon fontos munkában vannak. Így nappal át téve megy ilyenkor a munka a földeken.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Kérlek szépen, András, hoztam neked egy dalt, kimondottan egy arató, ez az Arató himnusza, így van. A Vinnek a munkásságát azt szerintem sokan ismerik, minden esetre, amikor beszállnak a traktorba egy ilyen kemény nap után, ezek a gabonatermesztők, aratók, arató emberek, akkor ezt a dalt szokták énekelni, úgyhogy amikor vége van a munkának, és hát igazából lezárul az aratás, akkor szokás ez egy kis cukornát párlat mellett így dúdolgatni.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Az időjárás jelentésnek a jó sok a konkurenciái. Amúgy kiszuszog? Hát az szuszog, aki...
beszél.
Aki beszél, vagy az szuszog, aki elfáradt és rohant előtte. Vagy nem értem a kérdést.
Uraim, csak szólok, hogy mától sokan érettségiznek.
Köszönjük.
Igen, mi is láttunk fehér inkben, fekete nadrágban talpaló fiatalokat.
Meglepő
itt a
fordulat.
Tükörben. Illetve felhívják a figyelmemet, hogy nem egyéni döntés kérdés, hogy kivándorlok-e Kanadában, vagy nem, hanem ez a kormány, mármint a kanadai kormány döntése. Aztán egy gyors közlekedési információ, baleset történt az Üllői úton befelé a Könyves Kálmán körút előtt a belső sávban, úgyhogy nagy körültekintéssel haladjunk most is úti célunk felé a fővárosban és vonzás körzetében.
És gyorsan megnézem a Messengert is, mert oda is érkeztek. Ja igen, hát a Rás meg a Saga írta kedves hallgatónk a kanadai zenére, illetve azt mondja a kedves törzs hallgatónk, hogy mivel nincs semmi értelme, indítsunk mozgalmat a leszszabály megszüntetésére, illetve azt írta, hogy nincs értelme. Nem értek a focihoz. Az ilyen meccsek nagy részét meré időpocsékolás nézni, írja ő.
Ajaj. Mindig van
az
egy.
Az EB-n focizó játékosok legalább fele kutyaütő, a sztárok többsége pedig igább csak pihenget, főleg ebben a szakaszban. Nem értek egyet. Ez az EB nekem eddig tök sok jó meglepetést hozott. A nagyon nagy kedvencem volt például a georgiai válogatott csehek elleni mérkőzése, eszméletlen érdekes és fordulatokban bővelkedő, nagyon komoly mérkőzés volt, és volt még egy jó pár ilyen egyébként, úgyhogy szerintem sok jó meccset lehetett látni. Ahogy egyébként a tegnapinak is, főleg a második félidő, abból is az utolsó, hát a igazán izgalmas ugye az utolsó 20-25 perc, nem, több is, ugye, mert ugye bőven túlmentünk, tehát 101. percben született az a gól, azt már tényleg már egyszerűen kérdés volt, hogy mikor be tudják egy gyötörni, elég sok jó helyzet adódott, úgyhogy szerintem jó kis EB ez, és tök sok olyan csapat van, akikre így nem számít az, hogy teljesítenek, és mégis oda tudják tenni magukat. Na, akkor innen megyünk tovább, folytatjuk, hamarosan tőzsdenyitás lesz, majd megnézzük, hogy mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén, illetve Heuréka élmény rovatunkban arról beszélgetünk majd, hogy újra van Európának óriás rakétája, de hogy az miért fontos, hogy ez van, illetve van egy ugye van egy másik rakéta, az a Vega C hordozó rakéta, és hogy ez miért érdekes, erről is beszélgetünk.
Ne tegyük
majd
fel újra azt a kérdést, hogy Istenem, Grúzia miért Georgia,
mert
ezt, mert mindenki
azért
elmagyarázta.
Mert az Georgia.
Igen.
Szakartvelo, egyébként Szakartvelo lenne, nem úgy mondjuk, de érdemes azért rákeresni erre, hogy miért. Tehát van egy olyan dolog, hogy keresőmotor, és most nem akarom azt mondani, hogy a Google a barátod, de lehet a DuckDuckGo is a barátod, vagy a Bing is a barátod, vagy bármelyik kereső a barátod. Érdemes egy ilyen kérdést oda megírni.
Én vagyok.
És akkor válaszol az internet,
annak, hogy
válaszol.
A beidegződések,
nem kell a műsorvezetőket, igen, megkérdezni.
Mint a Hudson Bay, vagy Hudson Bay, ez milyen óriási problémákat okozhat. Tehát igen, mi beidegződésből Grúziának hívjuk, de rosszul, mert ők magukat meg nem így hívják.
Nem szeretik ezt. Igen. Így van. A
mi lenne, hogyha
minket által
akaratunk ellenére Hunniának
nem
hívnának?
Nem Hunniának, hanem Vengriának.
Vagy Szkítiának.
Mi lenne a Vengria?
Igen.
Mi lenne,
és hiába mondjuk, igen, hogy mi Magyarország vagyunk, azt mondanak, vagy Hungary, azt mondanak, nem, Vengria vagytok, és kész. Mi ezt szoktuk meg, 40 éven keresztül, ennyi.
Van. Hát ahogy egyébként nyilván az, hogy Vengerska, ugye a szitok szó, az amit jelent, meg ami honnan jön, az is egy elég érdekes dolog.
Igen. Tessék elfogadni, hogy Georgia a georgiai, oké.
Így van.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi történik a budapesti értéktőzsdén? Van-e valami kis élet?
Hát egy nagyon pici mínusz lehet látni, 0,13%-kal csúszott vissza a Bux Index, most 70.290 pontnál vagyunk, és egyik vezető részvény sem tud emelkedni. A MOL stagnál a pénteki záró árfolyamon 2.850 forinton, az OTP 17.600 forint, az 0,23%-os csökkenésnek felel meg, a Richter 0,4%-kal 9.265 forintra, míg a Magyar Telekom 0,2%-kal 1050 forintra esett vissza, tehát egyelőre nem mondható jónak a hangulat, a forgalom sem túl magas, az OTP-ben most lépi át nem sokára 200 millió forintot, a Magyar Telekom a második legmagasabb forgalmú papír 126 millióval, ugye itt a vállalat saját részvényvásárlásai segítik a forgalmat.
Mi a várható hangulati elem, ami befolyásolhatja esetleg a tőzsdei kereskedés, vagy egy ilyen átlagos, álmoskás, koranyári kereskedési napra lehet számítani?
Inkább az utóbbi. Európában sincs egyértelmű irány, igazából kisebb mozgások vannak, a DAX 0,2%-os pluszban van, de több vezető részvény, illetve fontosabb részvényindex is mínuszban van. Úgyhogy nem nagyon számítanék nagy élénkülésre a forgalom szempontjából, az viszont elképzelhető, hogy pluszban fog zárni a Bux Index, tehát még egyelőre nincs határozott irány, nyilván majd a tengeren túli nyitás lehet meghatározó a délutáni órákban. Fontosabb makroadat sem nagyon érkezik, illetve ami igazából Lengyelországból jönnek adatok, illetve 10-kor a német IFO üzleti hangulatindex esetleg, ami megváltoztathatja ezt a tőzsdei irány, de az sem súlyos igazából, tehát ma nem várható nagyobb piacbefolyásoló adat.
Oké, a forintnál viszont tehát van pesgés, de sajnos nem jó irányba, elég masszív gyengülés van, ez ma reggel hol tart? Vagy esetleg már meg is fordult valamelyest?
Hát egy némi korrekció látszik a forintban, most 396,14 az euró árfolyama, tehát egy nagyon pici csökkenés lehet látni a pénteki záróárhoz képest. A dollárban egy kicsivel nagyobb a mozgás, 369,90 most a jegyzés. Ugye az euró-dollár elindult felfelé, 1.0710, tehát ott látszik egy érdemi korrekció. Ugye emiatt a dollár-forint lejjebb jött, de érdemi forint erősödés egyébként nem látszik sajnos.
Hát akkor utadra engedünk, nem gyötrünk tovább mindenféle információval, amelyek nem állnak rendelkezésedre, úgyhogy köszönjük szépen
a figyelmet.
Figyelmet, és akkor hát kitartás a mai naphoz. Lesz ez még így se. Majd július közepén reméljük valamikor. Azért. Köszönjük.
Igen. Köszönjük szépen. Sziasztok.
No, az elmúlt percekben Varga Zoltán szenior elemző próbált valamiféle tőzsde blokkot összehozni, de ez forgalom és érdeklődés hiány igen nehézre sikeredett.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
New Orleansban van egy legendás bár, a Maple Leaf, és a Maple Leaf bárban egyszer összejöttek egy páran, elkezdtek zenélgetni, az After Hours-ban lehet, hogy egy kicsit több sör fogyott, aztán tovább zenélgettek, így jött össze a Jay and the Causeways nevű zenekar, alapvetően R&B blues alapokra, soulra épülő, és mindent Jay Andersonnak a vokális tehetségére építettek rá, úgyhogy 2019-es lemezükről következzen a Supernatural.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Beszéljünk egy picit az űrkutatásról, mert hogy egészen komoly fejlemények vannak Európában és Amerikában is. Itt van például ez az óriás rakéta, ami újra van Európának, hogy ez miért fontos, és hogy egyáltalán mit jelent ez. Szabó Nortonnal beszéljük meg, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi ez az óriás rakéta?
Óriás rakéta van a kínaiaknak, az oroszoknak, meg az amerikaiaknak.
Hát igazából, ha már így szóba jött az elmúlt években ez a kifejezés, a stratégiai önállóság az, ami nagyon fontos, és tudja erősíteni ezzel Európát. Jelen pillanatban nincsen európai rakéta, amivel tudunk felindítani saját műholdakat, saját űrállomást, bármit, amit igazából lehetne. Tehát hogyha összeveszünk az amerikaiakkal, akkor itt állunk, hogy hát jó, és akkor most mit csináljunk? Ugye ez az oroszokkal megtörtént. 2 évvel ezelőttig Oroszország rendszeresen indított európai űreszközöket, és amikor megtámadták Ukrajnát, akkor az Európai Ügynökség, meg a tagállamok is megszakították ezeket a megbízásokat, és akkor ott voltunk, hogy jó, a legmegbízhatóbb rakétát, ami a Soyuz, azt nem tudjuk használni. Uh-huh. Akkor még azért volt saját rakétánk, meg hát Amerikára gyorsan áttértünk, és Falcon 9-esekkel indult azóta is Európa, de hogy azért mégiscsak kell a saját.
És ez erre volt. Bocsánat, fejezd be a gondolatmenetedet.
Ugye erre volt jó korábban az Ariane 5-ös rakéta, ami volt Európának egy jó nagy, szintén egy nagyon megbízható rakéta, ment vele például a James Webb űrtárcsa, amiről már beszélgettünk.
Igen.
Azt egy ilyen európai rakétával indították, és ennek az utódja készült most el, az Ariane 6.
Mit kell tudni egy ilyen óriás rakétáról? Ez nagy technológiai kihívás ezt megépíteni, megüzemeltetni, szóval így ezt az egészet helyezzük egy kicsit kontextusba, ez a kérdés lényege.
Igen, ezek eléggé bonyolult szerkezetek. Tehát képzeljük el, hogy egy 20 emeletes házat szeretnénk 400 km magasan földfüli pályára juttatni. Tehát, hogy már csak így a elképzelni a problémát is érezzük, hogy ez nem lesz annyira egyszerű. Több hajtóművet összehangoltan kell üzemeltetni. Az Ariane 6-os is úgy fog kinézni, hogy van középen egy nagy tömb, és oldalról lehet őt különböző számú, még további segédhajtóművekkel felszerelni, amiket üzemeltetni kell egyszerre. Tehát ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog magának a rakétának a kifejlesztése sem, az indítása sem. És ugye, hát van kétféle módja annak, hogy teszteljünk rakétákat. Van egy Elon Musk féle, hogy indítjuk őket, amilyen gyakran csak lehet, és akkor felrobbannak, és remélhetőleg mindig egy picit később robbannak fel, és akkor tudunk tanulni ezekből a hibákból. Ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha te vagy a világ egyik leggazdagabb embere, és úgy nem nagyon tudnak téged számon kérni. De hogyha mondjuk te európai döntéshozó vagy, és a választópolgárok le tudnak váltani téged bármikor, akkor már nehezen lehet magyarázni azt, hogy milliárd eurókat pukkangatsz el Francia Guyanán a légkörben. Tehát Európának sokkal óvatosabb stratégiája van, és addig nem is indítják el nagyon a rakétát, ameddig nem lehetünk biztosak abban, hogy jó, tényleg rendben fog működni. Tehát ez is tudja például lassítani, meg tudja bonyolítani magát az indítást.
Épp akartam kérdezni, hogy ezekre a kísérletekre nem is nagyon van tere Európának, hiszen egy sűrűn lakott területről van szó, és épp akartam kérdezni, hogy honnan lövik fel ezeket az óriás rakétákat, de megválaszoltad Francia Guyanáról, az meg Dél-Amerikában van értelemszerűen. Igen. Ez például nem jelent verseny hátrányt?
Nem feltétlenül, sőt, igazából előny. Tehát tényleg gyakran elfelejtjük, hogy Franciaországnak van egy délnyugati csücske egy másik kontinensen, nagyon közel az egyenlítőhöz, ami igazából sokat segít nekünk. Mert hogy az egyenlítőn gyorsabban mozognak a dolgok, ugye, hogyha egy gömböt elképzeljük, hogy forog, akkor fent az északi meg a déli sarkán gyakorlatilag egy helyben forognak a dolgok. Ahogyan közeledünk az egyenlítőhöz, egyre nagyobb az oldalirányú sebessége valaminek, ami segít nekünk az indításnál, mert gyakorlatilag egy plusz lökést ad a rakétának, és nagyobb terhet lehet felvinni. Például a Soyuz rakéta, picikét visszatérve az oroszokhoz, őt indították Kazasztánból is, a saját indítási platformjáról, megindították innen az egyenlítő közeléből is, és 40 tonnával nagyobb terhet tud felvinni Francia Guyanáról, mint máshonnan. Uh-huh. Tehát igazából egy hatalmas előny, hogy van Európának egy ilyen kis indító állomása ennyire közel az egyenlítőhöz.
Mennyire egyutas egy ilyen óriás rakéta, mert ugye, ha már említetted Elon Muskot, pont ő hozta össze ezt, hogy ezt lehet ilyen újrahasznosított módon is rakétákat fejleszteni. Ebbe az irányba mozdul el Európa, vagy maradunk a régi, ám de ezerszer lepróbált, és épp ezért megbízhatóbbnak tartott régi módszeren. Fellőjük, aztán ami marad belőle, az visszaesik, és elég a légkörben. Vagy sajnos megy űrszemétnek.
Tehát sajnos ez utóbbi, ezek nem újra használható rakéták lesznek majd, de miért nagyon sok kritika is érte egyébként az Európai űrügynökséget, hogy miért van az, hogy még mindig ezt a régi technológiát csináljuk tovább. A következő, tehát hogyha lesz Ariane 7, az valószínűleg már újra használható lesz, hiszen látjuk azt, hogy mindenfelé, nem csak Elon Musknál, de a többi ilyen rakétakészítő vállalatnál is arra felé mennek el a dolgok, hogy újra használható legyen, mert környezetbaráttal költséghatékonyabb, egy kicsikét nehezebb nyilván megoldani, tehát ez a nagy hátránya.
Az is nagyon érdekes felvetés, ez a függetlenség. Mert hogy hát ugye például a hadsereg tekintetében nem független az Európai Unió az Egyesült Államoktól, egy csomó mindenben nem független. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogyha mondjuk az európai katonákat az amerikaiak szállítják oda, ahova kell, mert nincs elég szállító kapacitás, akkor mondjuk miért ne tudnánk összebútorozni és egy csomó pénzt megspórolni azzal, hogy akkor a mi dolgainkat és az amerikaiak juttassák az űrbe?
Hát egy picikét azért tényleg ott van az aggódás, hogy jó, most éppen itt van ez a status quo, de ez bármikor fel tud azért borulni. És visszafelé is működik azért, tehát hogy az, hogy mondjuk maradunk ennél a példánál, az amerikaiak szállítják néha mi katonáinkat, néha viszont mi szállítjuk az amerikaiakat, mert hogy a NATO-ban van egy ilyen együttműködés. Ugyanígy a rakétáknál is nagyon sokszor az európai műholdakat, azokat amerikai rakéták állítják pályára, de ez fordítva is működött. Pont amit az előbb már egy fél mondattal említettem, a James Webb űrtávcső, ami minden idők harmadik legdrágább űreszköze, vagy harmadik legdrágább űrküldetés a nemzetközi űrállomás és a holdra szállás után. Azt egy európai rakéta indította el, tehát nem amerikaiak, hanem azt mi csináltuk, mert annyira megbízható volt az európai rakéta. Tehát ez kicsikét ez a diverzifikálásról is szól, hogy az amerikai-európai űrhatalomnak legyen minél több módszere. Uh-huh. Mert tényleg, hát azért mégiscsak kedvesebb egy picikét a saját rakétával indítani a dolgokat. Nem véletlen, hogy például az Ariane 6-nak az első indításán egy magyar űreszköz is helyet kap például.
Igen, ez nagyon fontos. Tényleg nagy verseny van ebben, és gondolom azért a hatékonysági részét is átgondolják Európában is, hogy nyilván, hogyha a kereskedelmi megállapodások, vagy a megállapodások úgy hozzák, akkor használjuk a más rakétákat, amiket ugye mondjuk mit tudom én, olcsóbb éppen, vagy jobb kihasználni, de azért kell, hogy legyen egy saját is.
Természetesen, csak pontosan erről van szó, hogy használjuk azért a sajátunkat.
És egyébként az óriás a rakéta, az mitől óriás? Ez is egy ilyen szögegyszerű kérdés, de viszonylag kevésen leeltem rá választ, hogy vannak ilyen hétköznapi rakéták, ez meg az ünnepi, amikor valami nagy durranás kell, akkor ezt
a teher cipe, a lényeg, hogy mit bír, nem?
Így van, teljesen jogos a kérdés. Azért óriási, mert nagy dolgokat fel tud ő maga vinni. Méretében is egy jóval masszívabb dologról van szó. Tehát vannak szuborbitális rakéták, azok ilyen kis picikék, nem akarunk felmenni földkívüli pályára állni, hanem csak mondjuk a felső légkörben akarunk valamilyen kísérleteket elvégezni, akkor arra tökéletes például egy ilyen kisebb rakéta. Vannak a normál méretű hordozó rakéták, földkörüli pályára fel tudnak juttatni kisebb műholdakat, vagy mondjuk még kisebbeket el tudnak juttatni egy másik bolygóra. És akkor vannak ezek a jó nagyok, amik akár 50 tonnánál nagyobbat, 100 tonnál dolgokat is fel tudnak vinni földkörüli pályára, vagy ezekkel van esélye egyáltalán arra az emberiségnek, hogy mondjuk a Hold felé embereket, vagy akár később a Mars felé is bármilyen nagyobb hasznos terhet elvihessünk. Tehát ezért kell az óriás rakétákkal foglalkozni.
Figyelj, akkor egy szóban még, hogy az amerikaiak is közben ugye új űrhajót tesztelnek.
Így van, a nemzetközi űrállomáson éppen fent van a Boeingnek az új űrhajója. Hát jó sok problémával.
Miért nem lett meg ez a dolog? Hát, hogyha sima repülőknél kiesik az ajtó, akkor miért pont az űrbe lévő eszközeik működhetnek? Irdatlan nagy presztízsveszteség ez a Boeingnek, ez a mostani fiaskó sorozat, és erre még rárakódik az űrbéli probléma sor is.
Itt is vannak szoftverhibák is, tehát mindenféle probléma. Szerencsére az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben, de azért vannak problémák az űrhajóval, úgyhogy ameddig ezeket ki nem derítik pontosan, ameddig fenntartják az űrhajósokat, az egy hetes küldetésük már most úgy néz ki, hogy több mint egy hónapig tart. És még nincs itt a vége. Úgyhogy, de ha minden jól megy, akkor a végére lesz Amerikának két működő űrhajója, a Dragon mellett most már a Starliner is, ami megint csak a függetlenséget erősít, hogyha bármi történ az egyikkel, akkor ott van a másik.
Norton, mi a következő progi fönt a csillagvizsgálóban?
Hát náluk folyamatosan jönnek a programok minden hétvégén. Most is zártunk egy nagyon jó hétvégi Szent Ivánéi csillagkapu. Én azt javaslom, hogy a látogatók, hogyha szeretnének hozzánk programra jönni, akkor nézzék meg a honlapunkat, és a csillagkapu eseményeket én tudom javasolni. Szűk egy hónap múlva Holdra szállásról fogunk egy egész estés programsorozatot hirdetni, jöjjenek az emberek, én hát fogok előadni, én fogok beszélni sokat.
Hát de az nem is történt meg.
Jaj, ne!
Miről fogtok beszélni?
A Mihálovics András direkt elküldöm, beírom egy ilyenre, egy ilyen programra, teljesen
elnézést,
átszellemülve
Norton,
és más hangulatba fog visszatérni a stúdióba.
Gyere fel, tesz fel ezt a kérdést, és megbeszéljük.
Nem merem feltenni. Ne viccelj már, dehogy merem feltenni. Nagy nyilvánosság előtt, ugyan már.
Csak a rádióban merít.
Jó, hogy te fatal halljuk ezt az egészet.
Igen.
Köszönjük szépen az
és elnézést, tényleg nem akartam ízetlen lenni. Bocsáss meg.
További jó munkát, szép napot.
Sziasztok, derülteget.
Köszi. Szabó Nortonnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettünk arról, hogy újra van Európának óriás rakétája, és hát, hogy az amerikaiak is tesztelgetik az új űrhajójukat.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Itt a nyár, itt van Marian, lefagyasztottuk.
Mert
nem szabad ilyen nyári ruhácskába bejönni, Marian, mert lefagyasztunk.
Igen, de közben meg annyira meleg van, hogy muszáj.
Igen.
És ha ti kimentek, akkor kikapcsolom a lefagyasztót.
Értjük.
És
jó.
Itt főlök a saját levembe, majd a vendégemmel.
És ő ki lesz?
Az első órában Mitter Anna Róza. A Mitter Sisters az egy olyan hazai dizájnmárka, és többek közt az első olyan hazai dizájnmárka, amely az alapítása óta bőrműves élmény workshopok szervezésével foglalkozik, és ennek a szíve lelke a pozitív személyiségű Mitter Anna Róza. Ővele fogok beszélgetni, és őt fogjuk megismerni, és egyáltalán azt, hogy mit is jelent ez az élmény workshop, de táskakészítésben utaznak, ezt elmondom.
Értem.
Saját táskát tervezhetsz magadnak, lehetsz egy napra dizájnál.
Ne is mondj ki ilyeneket, tehát hogy én tudom, hogy a táska az mit jelent a nőknek, és...
Igen.
Nagyon
az,
fontos.
Ami a pasiknak a bicska.
Pontosan ugyanez.
Igen, a bicska a megfelelője, ezt igen. Nem tudtam. De jó.
Meg a sör. De...
Nem. Az fogyasztási cikk, az
igen,
nem.
Jó,
nem.
Persze, tudom. De kb.
Tartós
ugyanolyan.
Fogyasztási cikkekre fókuszáljál.
Az agyadban ugyanazokat a receptorokat indítja el. Na, szóval, hogy nagyon klassz
tessék,
téma.
Tessék, kiteszem az asztalra. Marian, két olyan nézetem. Ez például egy egyedi darab, sehol nem kapható.
Tessék. Ennyi.
Jó, nem?
Porotved meg elveszett?
Nem veszett.
Nem, töltődik.
És napelemmel tölti, mert nagyon zöld.
Csak
sem nem jelik.
Ki lesz még? Benet a műsorban.
Ja, ez biztos csak egy indián tudja ki.
Marian, figyelj rám, és koncentrálj ide. Nézd ide, léces, ki lesz még a műsorban.
A második órában pedig Venyike Sándor jön, a Veresegy Színház alapítója, igazgatója, mert hogy idén is lesz szabadtéri színház, Mézesvölgyi nyár, ahol, ami most már egyébként nagyon népszerű, én úgy gondolom.
Igen.
Egy csomó-csomó darab van, saját is, meg befogadott is, és erről fogunk beszélgetni, Oxi. Hogy mik is pontosan, mert igyekezni kell ott, mert gyorsan.
Gyorsan fogynak
gyorsan
a jegyek.
Gyorsan fogy minden, igen. Igen, igen. Igen. Mert többször lemaradtam a menopauzáról.
Sziasztok, kedves már hallgatók! Mint, ennyi a volt darabról. A Millás reggeli.
Okay. Csak a darabról. Nyugi. Nyugi, nyugi, nyugi. Kiabáljál most, kezdheted
nem
újra.
Nem tudok.
Most mondtad rá.
Ökölcsapás az egy agynak Kántor Endrével műsort készíteni.
Nem
ennyit
mondtam.
De az a pechem van, hogy holnap, holnap után, és azután, és az idők végezetéig Kántor Endrével kell helytállnom. Mindenki sajnáljon egy
Groundhog
kicsit.
Groundhog Day van itt most, azt ünnepeljük a Millás.
Köszönjük segélyben. A kitartó figyelmet, holnap 6.30-kor jövünk Edével, elvárunk benneteket.
És Spaxatoni Fillel, aki látja az árnyékát, vagy nem? Gyerünk, András, gyerünk.
Endre, nem tudok, érzem meg, leütöttél a pályáról.
Mehetünk.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.